Dzsungelharc. Hogyan maradjunk talpon? Rétalji Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
Továbbra is a Dzsungelharc extrát halljátok. Vendégem Panyi Miklós, a miniszterelnökség államtitkára, és az otthon start lakáshitelről beszélgetünk.
Az építőipar egy kicsit leült mostanában. Nyilván a nagyok kitartanak, de van elég kapacitás ezeknek a terveknek a végrehajtására? Nekem az volt az érzésem, államtitkár úr is említette, hogy ugye ők prémium más típusú lakásokat építettek, és mintha ez a típusú lakástól elszoktak volna.
Nagyon sok szereplővel beszéltünk, ugye beszéltünk az Évosszal is, illetve a nagy ingatlanfejlesztőkkel is, tehát az egy általános teljes konszenzus az építőiparban, hogy a mostani éves lakásszámnak a kétszeresét az csípőből meg tudja csinálni az építőipar. Tehát a kapacitásoknak a kétszerese az rendelkezésre áll. De ez fokozható, és a legtöbb ingatlanfejlesztő azt mondja, hogy ha itt ők látják, azt már pedig látják, hogy ez a finanszírozási lehetőség ott van, megjönnek a vevők.
Stabil.
És ebben üzlet van, akkor ők nagyon gyorsan emeli extra kapacitásokat tudnak tenni, tehát 2,5-3 szorosát tudja a magyar építőipar hozni azoknak a számoknak, amiket most hozunk. Ezt sajnos ez a nagyon kicsi 14-15 ezeres szám, tehát ez csípőből lehet duplázni 30 ezerre, de hogyha
tehát
itt van mögötte,
bázis,
de alacsony a bázis, de erre is nyilván sok ingatlan fejlesztő ebben nyilván üzleti lehetőséget fog látni, ő mellé fog tudni tenni erőforrásokat, akár további projektfinanszírozást, akár vesz képességet, alvállalkozókat, és akkor ő további fejlesztésekbe fog belevágni, már csak azért is, mert ez egy jó lehetőség, és nyilván itt azért most minden mozgásba lendült. Tehát az építőipari kapacitások megvannak, egyébként alapanyagban is megvannak ezek, tehát elég magas, amikor indult a program, nagyon magas volt a feltöltöttsége az alapanyag szállító raktáraknak is, tüzépeknek, de azokat is figyeljük, és azt lehet látni, hogy egyébként ott is megmozdult, tehát most már az építőipari anyagok iránti kereslet is nagyon megélénkült augusztusban, pontosan azért, mert készülnek a fejlesztők, és nagyon sokan el is kezdtek már építkezni.
Hát ahhoz, hogy ez jól működjön, azért kulcskérdés az ár. Ugye említette államtitkár úr, hogy hát ez a 1,5 millió per négyzetméter ár, az egy igen tisztességes ár. De vannak esetleg az egész rendszerben valamilyen védőmechanizmusok, hogy ez ne emelkedjen, tehát ne legyen egy megfoghatatlan áremelkedés?
Van több mechanizmus, néhányat említenék is. Egyrészt, hogy nyilván megnéztük a rendelkezésre álló ingatlanok számát Magyarországon, ami belefér a programba. Amikor meghirdettük a programot, 100 ezer olyan jeladó ingatlan volt, ami belefér ebbe a programba országosan. Emellett ugye beszéltem arról, hogy ez az 50-60 ezer el nem adott ingatlan is meg fog érkezni a piacra, kétharmada az szintén bele fog férni a programba. Harmadikként egy olyan aspektust említenék, ami egy érdekes aspektus, és ezt nézni kell, erről egyébként sokat beszélnek az ingatlan piaci szakértők is, hogy sokan befektetési célra, albérlet piacra, albérleti kiadási célra vettek ingatlanokat. Na most ezek a befektetők valószínű most nem fognak keresni ingatlan, mert azt látják, hogy egyrészt itt van egy nehezebb most nekik vásárolni, illetve az albérlet piacon is van egy olyan dinamika, ami nem biztos, hogy nekik ad egy kiszámíthatóságot.
Hát azt mondják, hogy elmaradok. Csökkennek az albérlet árak.
Így van, tehát ezek az befektetők is el fognak maradni. Azért lehet, hogy nagyon sokan, akik most nem tudják kiadni a lakást, szintén adják a lakást, tehát van egy ilyen harmadlagos hatás is. Nézzük meg, de az is lehet egy több ezres lakásszám, ami egyébként most megérkezik a kínálati oldalra. Tehát egyrészt vannak ezek a kínálati oldali mechanizmusok, másrésztről ugye beszéltünk az új lakásfejlesztésekről, mi ott nagyon-nagyon erősen dolgozunk, hogy csak idén legalább 10 000 olyan lakás legyen, ami már idén szerződhető, ezek nagy része budapesti, ez egy óriási lehetőség lesz egyébként a kínálati oldalnak, hogyha lesz 10 000 új építésű szerződhető eladó lakás, és egyébként azt látjuk, hogy a következő 6 hónapban, tehát mondjuk így tavasz derekáig, ez a 10 000-es szám, ez 20-25 000-re fel fog tudni menni, ez a kínálati oldalnak egy nagyon erős bemeneti pontja lesz, itt egy nagyon erős impulzus kap.
Bővül a kínálat, jól
értem? Igen, ezen dolgozunk. És Másrészt pedig a mechanizmusok, ugye van egy árkorlát, van egy négyzetméter árkorlát, ebbe az árkorlátba egyébként be lehet férni az országnak a 98%-ában, nyilván vannak azok a nagyon kiemelt kerületek, budai kerületek, Dunaparti kerületek, 13. kerületi területek, ahol e fölött vannak a lakásárak. Én azt látom, hogy azért nagyon sok belvárosi kerületben nem nagyon tudnak e fölé nőni az árak, tehát ott már kapásból van egy pozíció, fogás. Ugyanakkor nyilvánvalóan van sok olyan kerület, ahol sokkal nagyobb a kereslet, mint amennyi megfelelő ingatlan rendelkezésre áll. Egyébként az új lakásépítések lehetnek a megoldások. Ugyanakkor itt van még két olyan mechanizmus, ami fontos. Egyik, hogy van a rendeletbe beépítve egy 20%-os szabály. Ez azt jelenti, hogy a bankok adják a hitelt. És hogyha azt látják, hogy a vételár és a valós piaci ár között 20%-os az eltérés, akkor ők azt nem fogják finanszírozni. Ez jogszabályban is benne van, de általában ez a banki gyakorlat is. Ez mind az alulárazás, mind a felülárazás miatt van. Tehát, hogyha valamelyik eladó egyik reggel felkel, és azt mondja, az ő 50 milliós lakását 70 millióért fogja eladni, akkor a banki megnézi, felbecsül, hogy ez 52 millió forintot ér. Én nem tudok rá hitelt adni, hiszen miért adjak erre hitelt, amikor én azt látom, ez 52 millió, miért adjak én mondjuk 60 millió forintig akár egy hitelt, mondjuk, hogy finanszírozza a bank a 80%-át. Ez viszont azt jelenti, hogy egyrészt, hogy itt kipörög a programból, tehát van egy abszolút kiesése ezeknek a túlárazásoknak. Másrészt viszont itt az önerő kérdése jön be, mert mi van, hogyha ez a ingatlan tulajdonos nem 50-ről 70-re árazza fel egyik napra a másikra, csak mondjuk 58 millióra. Kimegy a bank, és továbbra is azt mondja, hogy ez bizony nem ér annyit, mondjuk csak 50 milliót ér, aminek én 80 vagy a 90%-át finanszírozom, tehát mondjuk 45 millióig. Akkor a vevő, aki ugye a 10%-os önerőt próbálja meg elérni, akkor egyből azzal szembesül, hogy számára nagyobb önerőre van szükség, hiszen a bank csak egy pontig finanszírozza. Tehát ezáltal az eladó olyan vevőket veszít, akik egyébként megvennék az ő ingatlanát, viszont a túlárazása miatt egy sokkal nagyobb önerőt vár el tőlük a tulajdonos, ezért pedig elveszíti ezeket a vevőjelölteket.
Tehát akkor csökken a kereslet.
Tehát ezek a mechanizmusok is vannak, emellett, hogy nyilván azért, hogyha ezek az új lakások érkeznek, és az lesz a fiatalnak a dilemmája, hogy vegyen egy nagyon túlárazott használt lakást, nem olyan jó energetikai adottságokkal, nem olyan jó téreloszlásokkal, ismerjük ezeket a több száz éves belvárosi társasházaknak kis a kötöttségeit, akkor azt mondom, inkább veszek egy új építésű lakást, ami fiatalos, jó a környezet, jó a lift, jó az energetikai besorolása, alacsonyak a költségek, nyilván egy más életérzés is, tehát ez a típusú verseny a fiatalokért a használt lakáspiacnak is egy nagyon erős jelzést fognak majd küldeni, és ugye pontosan ez a cél. Most van egy rövid távfutási helyzet, tehát most nagyon sok hír arról szól, hogy szeptemberben is ugye bizonyos kerületekben mennyi drágulnak a lakások, hogy ez hol vezet, van egy nagy kereslet, de én azt mondom, ez egy közép-hosszú távfutás, egyébként albéletpiacon is, a kínálat az rendeződni fog, rengeteg új lakás fog épülni, ezek velünk maradnak a kínálati piacon, tehát az 50-60 ezer lakás, ami nem épült meg, az most megépül, és lesz 50-60 ezer új lakás Budapesten, új építésű lakás, az azt jelenti, hogy a használt lakáspiacon lévő eladóknak is versenyeznie kell, mert lesz versenytárs az új lakások.
Hát ha ez a szegmens kell elindulni...
És középtávon ez azt jelenti, hogy akkor nekik is moderálni kell azokat a pozícióikat, amiket felvettek az elmúlt években a szűkös lakáskínálat miatt. Tehát itt azért jó pár hónapot várjunk, míg azért ítéletet mondunk arról, hogy itt az árak hatása az milyen erre az egész ingatlan piacra.
Még nagyon nem tudjuk, hát egy hónap után ez nem lehet. Bennem egyébként az is felvetődött, de ez nem egy befektetési műsor, hogy ha így megváltozik a kínálat, és belép az eddig hiányzó új lakás szegmens, nevezzük így, csökkenni fog a használt lakások ára, akkor mint befektetési eszköz mennyire lesz kurrens ezek után a használt lakás, és lehet, hogy ez is egy átrendeződést okoz majd a mondjuk így a befektetési piacon.
Nyilván bizonyos lokációkkal nehéz versenyezni, tehát nyilván megjelesznek azok a lokációk, a belváros, meg a körúton belül, ami az...
Piac alja és teteje az mindig pörög. Egy picit még időznék ezen a 1,5 millió forinton, mert ez Budapesten ugye mondjuk erős állításnak hangzik, tehát egy ambíciózus. Ám az ország más nagyvárosaiban ez azért másképp néz ki, ezt is gondolom megnézték, nem? Tehát ott a 1,5 millió forint nekem elég erős, elégnek tűnik.
Bőven, és ez bőven, egy bőven, tehát az országon azt látjuk, hogy a 98%-a az országnak belefér ebbe a 1,5 millió forintos négyzetméterárba. Ugye hoztunk még két abszolút álkulátot, ez a 100 millió forintos lakás és a 150 millió forintos ház, tehát nyilván ezt is mérlegelni kell, ugye úgy voltunk ezzel, amikor megalkottuk a programot, hogyha itt egy első otthonról van szó, azért mégsem állja, hogy 250-300 millió forintos akár házakat is finanszírozunk ebből, mert aki olyat tud venni, az megteti, tehát akkor arra nincs szükség arra a kamattámogatásra, amit az állam nyújt.
A kacsalában forgó ingatlanok kiesnek.
Igen, tehát ezért húztuk ezt a 100-150 millió forintos korlátot. No, de ugye azt látjuk, hogy vidéken egyrészt a kínálat az bővebb, bőségesebb. Sok településen megnéztem egyébként egészen... hogy mondjam, nagyon alacsony, tehát például használt házaknak a négyzetméter ára az nagyon sok vidéki településen 200-250 ezer, 300 ezer forintos körüli ásában mozog, és tekintettem, mivel sok az eladó ingatlan, én nem látom azt, hogy ott például árnövekedést okozzon. Azt is lehet látni, hogy vidéken ebből a 600-700 ezer forintos négyzetméter áras árból ki lehet hozni új házaknak a négyzetméter árát, tehát lehet építeni 80-100-120 millió forintból nagy alapterületi, jó minőségű házakat, tehát ott mindent, ott szerintem rend vagyunk, és azt is látom, hogy a használt házak, meg vidéken, meg a használt lakások pénzen is ott azért van egy olyan verseny, hogy sok az eladó ingatlan, tehát ott én nem számítok ilyen típusú hatásokra, illetve én azt is látom, azért az építési vállalkozók is megmozdultak, tehát ott is lesz az új lakások, új házak piacán egy verseny, hiszen most végre lehet építeni, mert vannak vevők. Figyelni kell néhány megyei jogú városra, hiszen valóban van pár olyan megyei jogú város, például Debrecen és Szeged, ahol óriási a kereslet új lakásokra, illetve lakásokra általában. Egyetemi városok, ipari parkok jöttek létre, több nagy cég ugye oda települt, és azon dolgozunk, hogy ebben az új lakásépítési környezetben, amiről beszéltünk, Debrecenbe és Szegedre is például menjenek ilyen lakásfejlesztések, ezekről is tárgyunk a fejlesztésekről, de egyébként az üzlet is ezt megtalálja, hiszen azt látja, hogy ott van egy óriási igény, nagyon sok vásárló, fiatalok is, családok is, tehát ők ezeket keresik, és mennek is oda, és keresik ezeket a fejlesztési területeket. Tehát azt gondolom, hogy a néhány évnek el kell telnie, hogy ott is legyen egy kiegyenlítődés, de ez a program ez arra is jó, hogy azt a keresletet megadja, amivel a fejlesztők magabiztosan bele tudjanak vágni abba, hogy azokat, amiket ott felépítenek, és ez több ezer lakás a következő években ezeken a településeken is, azokat elindítsák.
Amikor ugye a lakásszám, új lakásszám növekedéséről beszélünk, ehhez kapcsolódnia kell infrastruktúra fejlesztésnek. Ebben az ügyben, tehát ez lehet-e olyan kedvezményes, vagy kapnak-e a fejlesztők ebben támogatást, hogy most nem akarok, de egy mély út, vízvezetékek, szennyvízvezeték, ilyesmi, tehát ezzel számoltak-e, vagy ez egyszerűen része ennek a csomagnak?
Ugye olyan, a fejlesztőket is arra bíztatjuk, de ők is önmaguktól is olyan lokációkkal jönnek, ami jó közlekedési és jó infrastruktúrájú bekötöttségű. Tehát azt látjuk, hogy Budapesten is nagyon sok olyan telek van, akár régi rozsdaövezet, akár rozsdaövezetek melletti, akár nagyon jó közlekedési bekötöttségű területek, ahol alapvetően ezek a közművek már kiépültek, illetve vannak közlekedési csomópontok. Most például a 10. kerületet említeném, ahol nagyon jó lokációk vannak, és ott két metró is például könnyen megközelíthető van, kötött pálya és infrastruktúrálisan is minden szempontból, mind út, mind pedig közmű jó lokációk. De a 13. kerületben, Zuglóban, 11. kerületben, de még Csepelen is rengeteg, szóval rengeteg olyan terület van, ahol ezek az infrastruktúrális adottságok adottak. Ugyanakkor nyilván, ha a fejlesztő egy olyan telket keres, ahol ez nincs meg, ott általában a fejlesztőnek saját magának kell azokat a kapcsolódásokat kiépíteni, ami ahhoz szükséges, hogy ott mondjuk legyen egy körforgalom, vagy ott mondjuk legyen egy hosszabb csatorna kivezetés. Ilyenkor nyilván a helyi önkormányzatokkal, meg nyilván a helyi közművekkel beszélnek ezek a fejlesztők, egyeztetnek ezek a fejlesztők, de még azt hozzátenném, hogy ezek a fejlesztők nem csak abban szoktak nyilván nem csak abban érdekeltek, hogy ezek az infrastruktúrális fejlesztések, ha szükségesek, elkészüljenek, és ők akkor erre forrást biztosítanak valamit valamiért, hanem abban is, hogy nyilván a helyi közösségi célú fejlesztésekhez hozzájáruljanak, bekapcsoljanak, hiszen nagyon sok esetben a kerületek azt várják ezektől a fejlesztőktől, hogy jó, itt vagytok, sok száz, akár több ezer új lakosa lesz ennek a városrésznek. Ez azt jelenti, hogy nekem az iskolámat, bölcsödémet, óvodámat, mást fejleszteni kell. Ehhez viszont kerületi önerőből erre nincs lehetőségem, ez várok egy fejlesztői hozzájárulást. Ezek a egyeztetések egyébként megvannak a városvezetőkkel, és a fejlesztők ilyen esetben, most is volt egy ilyen eset ugye Óbuda esetében, akkor nyilván belenyúlnak a zsebükben, és ezeket a fejlesztési többletforrásokat biztosítják az önkormányzatok számára, ez így szokott kinézni.
Pont ezt akartam szóba hozni, hogy tulajdonképpen ezzel a városi szövet is alapvető változások előtt áll, mert olyan területek kapcsolódnak be, amelyek eddig parlagon hevertek. Most nem tudom, szerintem a rozsdaövezetet lehet, hogy ez egy külön téma, mert ott mindenféle szennyezéssel, meg mindenfélevel kell
ott
számolni.
Van egy rekultivációs kötelezettsége is természetesen a fejlesztőknek.
Jelentősen növeli a költségeket, de akkor ezzel megváltozik a városaink képe is, nem? Vagy nem tudom, hogy ezzel érdem, tehát önök számolnak-e, vagy ez nagyon, a helyi emberek dolga?
Nagyon sok olyan városrész van, városról városra, de csak ha Budapestre is gondolunk, ami évek óta, 10-20 éve, hogy mondjam, ott pusztul, romlik, gazosodik, le van kerítésezve körbe, ugye akkor nyilván az egésznek a közbiztonsága is ugye kezd leromlani. Tehát olyan a városnak olyan részei vannak, mondom akár belvárosi, vagy belvároshoz közeli Hungária körútnak a környéki területein is, ami kiállt azért, hogy ott legyen, történjen valami, legyen annak egy fejlesztés, legyen annak egy megújulása. Tehát ugye ez a program, ez arra is jó, hogy olyan városrészeket, ugye lakhatási helyzet van Budapesten, kellnek új lakások. Ebben nincs vita, semmi között nincs vita. De ez a programmal, hogy ezek a fejlesztések megjönnek, olyan városrészek, városnegyedek is megújulhatnak, amik ugye évek óta nincsenek fejlesztve. Ez pedig a környéken lakóknak is jó, az egész városnak is jó, hiszen akkor kipucolják ezeket a területeket, ott létrejönnek új, modernebb városrészek, legtöbb helyre fiatalok költöznek, élettel telik meg, egyébként felértékelődik az ingatlan árak is a környéken, tehát a helyi lakóknak is egyébként jó, mert a saját lakásaiknak is az ára nő, hogyha ott egy lepusztult régi ipari telep mellett felépül egy új városnegyed, vagy akár új városrészek, sétáló utcával mással. Lehet látni például, mi történt ugye a Ferenc körútnál, ugye a Korvin negyed vonatkozásában, lehet látni, hogy mi a példa, micsoda hatása volt a környezetre. Tehát valóban ennek van egy ilyen hatása is, tehát mi erre is számítunk.
Ugyan egy hónapos a projekt, de szeretném föltenni azt a hosszú távú kérdést, hogy milyen körülmények között lehetne bővíteni ezt a programot, és ha bővítik, akkor kik lehetnek majd a célcsoportjai ennek a bővítésnek?
Hát, hogy mondjam, egy hónap telt el, tehát most még pontos részletes adataink sincsenek, hiszen ott is még egy-két hétnek el kell tenni, hogy például a bankoktól lássuk azt. Ugye nagyon sok hitelügyintézés elindult, több mint 15 ezer, de ugye akkor kapunk végleges adatokat, amikor ezek a kölcsönszerződéseket alá is írják, véglegesítődik és ki is utalják ezeket. Tehát akkor lehet látni, hogy pontosan, mivel addig nagyon sok esetben érdeklődés, akár több banknál érdeklődnek ezek a fiatalok. Tehát ott a fontos, a végső adatokat abból fogjuk látni. Na most én úgy látom, hogy ez a program elég jól kalibrálva lett, mind ami a jogosultsági kérdéseket tekinti, ami a lehetőséget, hogy ki az, aki jogosult erre a programra, mint pedig a program paramétereit, ami a 3% az 50 millió forintos hiteket, ami az egy nagy mozgást ér, ezt tegyük hozzá. Úgyhogy ugye több mint 1200 társadalmi észrevételt, levelet kaptunk, illetve minden nap kapunk 10-15-20 levelet állampolgároktól, akár tárcáktól, akár szakmai szervezetektől, hogy hol észlelnek bizonyos társadalmi helyzeteket, ahol esetleg megoldandó. Tehát ilyen kisebb eseteket, most mondok egy példát, például valaki vett egy telket, ami van egy lebontandó ház, ő ezt megvette 20 millió forintért, ő ott akar családi házat építeni. Most ő a programnak a mostani keretrendszerében, mivel van egy 15 millió forintos alsó értékhatárszabály, tehát 15 millió forint alatt lehet az embernek ingatlan tulajdona, pont olyan esetekben, amikor megörökölt egy alacsony érték ingatlan, de ebben az esetben hiába akarod a családi házat építeni, már kiesne a programból. Tehát olyan esetben, amikor mondjuk valami bontandó ingatlan van, azt veszi meg, és megveszi az ember, akkor azon tulajdonjogot szerez, emiatt kiesne, de utána szeretne építeni, tehát van egy ilyen logikai lánc, ami pedig nyilván a településeknek is az érdek, hogyha ilyen régi házak amik ott a település képet is nagyon sokszor rontják, hiszen pusztulnak, dőlnek össze, benövi a gaz, senki nem foglalkozik vele, hogyha ott nyilván megújul a település, az mindenkinek jó. Tehát például ilyen eseteket érdemes beemelni ebbe a programba. Tehát ilyen típusú, hogy mondjam, ráncfelvarrásokra lehet számítani, de én most különösen egy hónap eltelte nyomán nagyobb strukturális változásokat nem látok szükségesnek. Azon kell dolgozni, hogy az új építésű lakások elinduljanak, tehát amiről beszélgettünk, hogy legyen egy olyan jó pozíciója, amit fel tud venni a vevő, a bank és a fejlesztő, ebben ott legyen egy olyan jogszabályi környezet kialakítva, ami ezt garantálja. Ez egy nagyon fontos pillér, tehát hogyha valahol lehet fejleszteni a programot, akkor ott kell nagyon megerősíteni.
Panyi Miklós, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk a Start hitelről itt a Dzsungelharcban. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
A Dzsungelharc extrát hallottátok, amelyben a gazdasági élet gyakorlati kérdéseiről beszélgetünk vendégeimmel. Ezúttal Panyi Miklós, a miniszterelnökség államtitkára beszélt az otthon Start lakáshitelről és az első hónap tapasztalatairól. Szó esett az árplafonokról, azokról a piaci és finanszírozási újdonságokról, amelyek a kínálat oldali élénkülést, a gyorsabb hitelfolyósítást és a komplex jogi pénzügyi biztonságot célozzák. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétai Igort hallottátok.
Ez volt a Dzsungelharc, Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.